Kedves hallgatóink! Én Kós Albert, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közreálló heti lapokban állottam össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A május 20-ára dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a május 20-ára dátumozott szám 56 oldalán 52 cikkből válogatunk. Az első oldalon olvassuk, hogy az öntelt, civilizációt építő ember hajlamos arra, hogy magát képzelje a teremtett világ csúcsára. Hová vezet ez a gondolkodás? Képesek vagyunk-e szembenézni azzal a hatással, amelyet a könyörtelen iramban fejlődő civilizáció az életmódunkra gyakorol? Vajon ki tudunk-e alakítani egy olyan, a valós értékekre koncentráló etikai alapállást, amely segít megtalálni a helyünket ebben az összetett rendszerben? A 8. oldalon olvassuk, hogy Erdő Péter bíboros érsek, a Szent István Társulat fővédnöke nyitotta meg május 7-én Budapesten a Szent István könyvhetet. A katolikus főpásztor fontosnak nevezte, hogy a szervező Szent István Társulat évente egyszer más egyházi kiadókkal összefogva kimegy az utcára és ráirányítja az emberek figyelmét a könyvesboltokban a legeldugottabb polcokra száműzött keresztény irodalomban. A 17. oldalon olvassuk, hogy idén, május 1-én boldoggá avatták Brenner Jánost. Ma, amikor senki sem tiltja, senki sem nézi rossz szemmel, hogy hittanórákra, minisztráns foglalkozásokra, keresztény közösségekbe, szentmisére járunk, vajon tudunk-e példaértékűen viselkedni? Brenner János boldogálvatása figyelemfelhívás. Olyan példa, amely megmutatja, hogy igenis szükség van az egyházban a lelkes, szorgos, tanulni vágyó fiatalokra. Szükség van olyan személyekre, akik már korán hívást kapnak a papi életre, akik értik a fiatalok nyelvét, akik foglalkoznak a mai kor gyermekeivel. A 18. oldalon írja Bence Imre lelkész, hogy a szomszéd rétje mindig zöldebb. Ez a népi bölcsesség arra utal, hogy más munkáját, életét és lehetőségeit, olykor még az eredményeit is jobbnak látja az ember, mint a sajátját. A katolikus egyházban az egyház 5 parancsa közül így szól az első. Vasárnap és parancsolt ünnepeken vegyél részt a szentmisén, és tartózkodj a munkától és az olyan tevékenységektől, amelyek akadályozhatják e napok megszentelését. Tudom, hogy mi erre az evangélikus reflexió. Mi evangélikusok nem a törvény emberei vagyunk, az Isten vetett hitünk bizalomra épül. Nehogy kötelezővé tegyék a templomba járást, az mindenkinek a szíve joga. Kedves hallgatóink, az evangélikus élet után a keresztény élet katolikus hetilapot olvassuk, a 14 oldalon 46 cikket találunk. A címoldalon írja Marics József, hogy a keresztény egyház harmadik legnagyobb ünnepe Pünkösd vasárnap, a Szentlélek kiáradásának és az egyház születésének napja. Az Úr Jézus Krisztus a mennybe menete előtt kérte a szűzanyát és az apostolokat, hogy maradjanak együtt, buzgó imádság közepette várják a vigasztalót, az erősség lelkét, a Szent Lelket. A húsvét utáni 50. napon az utolsó vacsora termében a 11 apostolra és a szűzanyára tüzes lángnyelvek formájában leszállt a Szentlélek. A második oldalon írja Czakó Gábor, hogy a bűneink, a mi tetteink és mulasztásaink következtében állnak elő, mondhatni a sajátjaink, akár a barátaink, a reggeli kávénk, vagy éppen a gyermekeink. Gyakran előfordul, hogy megszokjuk őket, hozzájuk szokunk, összemelegszünk, eszünkbe se jut, hogy hány és hány embernek ártanak, ártanunk. A harmadik oldalon írja Sánta János, hogy Pünkösd ünnepe zárja a karácsonnyal kezdődő csúcspontját nagypénteken és húsvétkor elérő isteni megnyilatkozást. sok-sok látható esemény és érzékelhető üzenet zárásaként valami olyan történik, amely nagyon nehezen foglalható szavakba. Pünköskor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. A negyedik oldalon írja Cselényi István Gábor, hogy pünköskor szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl az apostolok előtt, és leereszkedtek mindegyikükre, olvassuk az apostolok cselekedetében. A Szentlélek a szeretet tüzét izzítja föl bennünk, szorosan kapcsolódik ehhez a képhez a fény, a világosság hasonlata is. A pünkösd evangélium végén erre is utal Jézus. Önmagára alkalmazza ezt a szimbólumot, én vagyok a világ világossága, mondja. A hatodik oldalon írja Bicskei Ella, a jelenleg 9 könnyező Madonna kép a legismertebb a történelmi Magyarország területén, ebből csak 4 van a mai országhatárokon belül. Mária Pócson, Győrben, Sajó Pál falán és Baja Mária könnyén. Szlovákiában van Nagyszombat, Királyfalva, Klokocsó és Bácsfa Szent Antal. Romániában van Kolozsvár. A 11. oldalon írja Marics József, hogy egy 1464-beli felmérésből megtudjuk, hogy Mátyás király hadserege 2500 főből, a főúri és a főpapi bandérium létszáma 12.000 főből állt. 1464 tavaszán a pápa szorgalmazta a keresztény népek összefogását a török elleni harcra. Második pápa Mátyás királynak a török elleni harcra 55.000 dukátot, majd 10.000 aranyforintot küldött. Mátyás király ezt az összeget az ország határainak védelmére fordította. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a Reformátusok lapját szemlézzük a 12 oldalon, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 36 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk Bagárdi Szabó István püspök tollából, hogy az életünk úgy van megszerkesztve, hogy amikor távolodunk az Istentől, akkor egyre nagyobb Istenfeledésbe süllyedünk. Ezt éppenséggel akkor is megtapasztalhatjuk, amikor a bajaink sűrűsödvén végső soron őt okoljuk és őt akarjuk számadásra vonni. Vagy amikor türelmetlenül sürgetjük őt az amúgy megfontolatlan kéréseink teljesítésére. A második oldalon írja Hodosi Takács Előd, hogy az ókori keleten a hadviselés egyik meghatározó eleme a zárt ostromgyűrű kiépítése volt. Ha a településenek bőségesek voltak a késztetei, akkor hosszú ideig kitartott. A támadók szempontjából nézve az utánpótlás, a hátország biztosítása kényes kérdés volt, egyetlen hadsereg sem vesztegelhetett vég nélkül az ostromlott városok körül. A harmadik oldalon olvassuk, hogy lassan már jegyet sem lehet kapni a művészetek palotájába a református énekek idei július 7-i koncertjére. A több mint 300 fős Kárpát-medencei egyesített kórusban a központi református kórus és a hazai énekkarok mellett ott lesznek a felvidéki, kárpátaljai, párciumi, délvidéki kórusok is. Az elmúlt 17 évben csak nem 100 kórus szerepelt már a református énekek sorozatban. Ez egyházzenei és egyháztörténeti szempontból is jelentős eredmény. Az 5. oldalon olvassuk a generális konvent elnökségének körlevelét, ebből egy kis részlet így hangzik. Meg vagyunk győződve arról, hogy ami szegény, megfáradt, számtalanszor kisemmizett, kiégett, de a hiányérzetében továbbra is a jobb után szomjazó népünknek semmire sincs olyan nagy szüksége, mint az erő, a szeretet és a józanság lelkére. A bennünket körülvevő világban fokozódik a harc, nő a feszültség, a gyűlölködés. a hitünket, a megmaradásunkat veszélyeztetik az álságos, az Isten törvényének ellenmondó ideológiák. Élnie kell azonban bennünk a bizonyosságnak, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten. A 12. oldalon olvassuk, hogy tüntetők támadtak meg három református egyházi vezetőt az országgyűlés második, május 8-i alakuló ülése után. Rendőrök menekítették ki Szent Péter horvátországi református püspököt, Huszár Pált, magyarországi református egyház zsinatának világi elnökét, és Gér András zsinati tanácsost a feldühödött tüntetők gyűrűjéből. Gér András elmondta, hogy Magyarországon szólásszabadság van, de ez a történet túllép minden határon. Kedves hallgatóink, a Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon és a 24 oldalas műsor mellékleten 36 cikket találunk. A lap elején olvassuk, hogy az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót május 12-én tartották. A magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltra visszatekintő országos lelkinapjának előadásai, programjai ezúttal az öröm témáját járták körül. A plébánia kertben bemutatott délutáni szentmise főcelebránsa Palánki Ferenc a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye püspöke volt. A szertartás elején köszöntötték az ezüstmisés Gáspár István atyát. Dobszai Benedek ferences tartományfőnök mondja, hogy rohanó világban élünk, az ember olyan pszichés nyomás alatt él, hogy nem csodálkozhatunk, ha esetleg maradandó terheltségeket okoz mindez. Ugyanakkor a történelem során soha nem kaptunk annyi mentális, orvosi és mindig egyéb értelembe vett segítséget, mint a napjainkban. Ezeket a vallásos embernek sem kell elvetnie magától, ne szégyelje, hogy szüksége van ránk. Ugyanakkor ne csak az emberi oldalban higgyünk, van értelme az imádságnak is. A 12. oldalon a Ferrero Rocher titka cím alatt olvasuk, hogy Michel Ferrero arról a kőszikláról nevezte el az 1982-ben piacra dobott csokoládéját, amelynek barlangjában Szent Bernadettnek megjelent Szűz Mária. A Ferrero Rocher aranyszínű csomagolása mögött olyan több rétegű praliné bújik meg, amelyben a pirított magyarót magyarókrémes ostya öleli körül, ez pedig magyaró darabkákkal ízesített csoki réteg zárja magába. A csoki aranyszínű csomagolása a lurdi barlang formáját idézi. Ez a hely különleges jelentőséggel bírt 2015-ben, 89 éves korában elhunyt Ferrero életében, aki Szűz Mária nagy tisztelője volt. Azt mondta, hogy a Ferrero sikerét a lurdi miasszonyunknak köszönhetjük, nélküle szinte semmit sem tehettünk volna. A Ferrero csokik, a Nutella, a Kinder sorozat és a TikTok gyártása 2016-ban több mint 10 milliárd euró jövedelmet hozott a cégnek. Ferrero a vezető menedzsere társaságában minden évben elzarándokolt Lourdesba, és az alkalmazottai számára is szervezett zarándoklatot. Szűz Mária szobrát mind a 14 telephelyen felállítatta. Kedves hallgatóink! A május 20-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária besnyőn, az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlegésztője Kós Albert abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje.